Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Abban az időben, amikor Jézust nagy nép sokaság követte, ő hozzájuk fordult, és így szólt. Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt, még saját magát is, nem lehet az én tanítványom. Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar építeni, vajon nem ül-e le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy van-e miből befejeznie? Mert ha az alapokat lerakta, de az építkezést befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni kezdi. Ez az ember építkezésbe kezdett, de nem tudta befejezni. Vagy ha egy király hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és számot vet, vajon a maga 10 000 katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki 20 000-rel jön vele szembe? Mert ha nem, követséget küld hozzá még akkor, amikor messze jár, és békét kér tőle. Tehát mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amije van, nem lehet az én tanítványom. Ezek az evangélium igéi. Aki nem mond le mindarról, amije van, nem lehet az én tanítványom. Erről szeretnék beszélni, és már most a beszéd elején hangsúlyoznám, hogy itt a spirituális megközelítést fogom alkalmazni, mert amikor az odaadásról, a veszteségről, az önátadásról, az elengedésről, a fölajánlásról, vagy a szegénységről beszélünk, akkor természetesen azt nagyon sok legitim megközelítésből tárgyalhatjuk. De most itt nem lélektani, nem gazdasági, nem szociológiai és egyéb megközelítést szeretnék érvényre juttatni, hanem a spirituális megközelítésből szeretnék szólni, ami azt jelenti, hogy a többi megközelítésnek is az érvényessége fönnáll. Az első gondolat így szól, hogy akik ismerik a lélek működését, azt mondják, amikor valaki valamit hát képes egyáltalán odaadni vagy lemondani, akkor az általában úgy és akkor történik, hogyha azt valaki valami többért vagyok képes megtenni. Hát önmagában, amikor rá akarjuk magunkat venni arra, hogy szokták ezt mondani, hogy ezt elengedjük, vagy odaadjuk, nem szokott menni. Tehát az a minimum, hogy iszonyú rosszul esik. Mindaddig, amíg nem találjuk meg, hogy mi az a több, amiért ezt vagy azt a valamit odaadom, lemondok róla, és a többi. Tehát az első gondolat így szól, ha csak arra törekszünk, hogy odaadjuk, vagy lemondjuk, vagy akkor nagyon nehéz életünk lesz. Érdemes arra törekedni, hogy mi az a több. Ezt összekapcsolhatjuk azzal, hogy mi az, aminek az értelmét látom. Hogy miért értelmes, vagy miért jó, vagy helyes, vagy igaz, ha azt lerakom, elengedem, odaadom, elajándékozom. Tehát az első, hogy valami több, amiért aztán képes vagyok a lemondásra. Mert ha a lemondásra összpontosítok, sok könnyet fogok hullatni. A második nyilván ennek egy picit a továbbvitele, hogy ki az a valaki, akiért azt a valamit odaadom, lemondok, megint nem mondom tovább. Tehát az egy picit még erőteljesebb lehet. Ki az a valaki? Mert ilyenkor, ha meg tudom mondani, hogy azt kiért teszem, kiért adom oda, kiért, az nagy erőket mozgósíthat bennem, miközben, ha csak a veszteség részét látom, akkor semmi kedvem hozzá. A harmadik gondolat, ma egy kulcs kifejezés ez, és könyvek is jelennek meg ezzel a címmel, hogy elengedés. Tudom, hogy erről mindig a véleményemet el szoktam mondani, most egy picit hát fejtsem ezt ki. Mikor ezt hallom, hogy engedd el, engem elfog egy idegesség. Mert most engedd ezt, értem, és akkor most akkor elesett? Most összetört vagy, vagy leesett, vagy most mi lesz, ez elengedted. De rendben van az elengedés, egy folyamatnak egy nagyon fontos része. Rendben van. Tehát van egy olyan pillanat, amikor az ember el is enged valamit. De ha valóban azt mondjuk, hogy enged el, és azt mondtuk, hogy tényleg nekem el kellene tudnom engedni, akkor az első gondolatok után megint csak, ha én arra képes vagyok, az általában azért fogom tudni megtenni, mert bennem van az egy folyamatban, nem csak, hogy miért és kiért és mi az értelme, hanem az, hogy azt például odaadom valakinek, nem egyszerűen csak elengedem, odaadom, nem egyszerűen csak elengedem, fölajánlom. Jelenics tanár úrnak egy lelki gyakorlatára emlékszem, még papnövendék voltam, 20-valahány éves, és valahogy előkerült ez a téma, hogy fölajánlás. És hát persze mi papnövendékek, hát nagyon, hát áhítatosan éltük át ezt a kifejezést, a fölajánlás. És persze magunkra is gondoltunk egy kicsit. És akkor emlékszem, a Jelenics tanár úr ezzel a, hát nem tudom, hát gyönyörű, ragyogó, tiszta egyszerűségével a következőt mondja. Na most eszembe jut nekem egy diákom. A diákom azt mondta, hogy influenzás voltam, tanár úr. 3 napig nem tudtam iskolába menni, de én ezt az influenzát, ezt a betegséget, ezt a szenvedést fölajánlottam. És a Jelenics tanár úr azt mondta, ide figyelj, azt a 3 napot te kivetted Szabinak. Na azt, hogy éppen influenzás voltál, ne, mondd meg nekem őszintén, élvezted-e vagy nem. Nem kell bejönni a suliba. A gyerek elmondta, persze, hogy élvezted, azért jó volt 3 nap. Szóval, akkor ezt ne ajánd föl. Ne trükközzél itt, a fölajánlás nem itt kezdődik. Szóval amikor erről beszélünk, hogy odaadni, odaajándékozni, fölajánlani, hogy maradjunk a realitás talaján. Szóval itt ezek a titkos nyereségek, na. Mikor erről beszélünk, hogy engedd el, szívesebben használnék egy másik kifejezést, ami a folyamatot pontosabban leírja. Ez pedig az, hogy tanuljunk meg valamit szabályozni. Hogy képes vagyok valamit távol engedni magamtól, el tudom fogadni, a közel van, Pál apostol ezt úgy mondja, hogy tudok bővelkedni és szűkölködni. Hát önmagában el tudok engedni, és utána mi lesz, sápat arccal élek 40 évig, hogy el kellett engedni, még rosszabb, ha az élet veszi el tőlem. És 40 évig szenvedek, hogy az élet elvette tőlem, és akkor 40 évig mondom, hogy tudom, hogy el kéne engedni. Tehát amire igazán szükségünk van, nem az elengedés önmagában az egyetlen fázis, hanem az önszabályozásnak a kidolgozása, hogy vagyok képes bővelkedni és szűkölködni, hogy vagyok képes arra, hogy valami közel van hozzám, és örülök neki, és elengedem, és nem pusztulok bele. Következő gondolat. Mi az, ami ebben segíthet? Hogy amire így gondolok, hogy elenged meg mindenem, amim van, most se az enyém. Hát most se az enyém, most is csak nálam van. Hát amire így mondok, hogy az enyém, vagy birtokolható, az élet előbb-utóbb, ha élünk 60-70-80 évet, hány és hány szinte kiózanító pofont ad majd nekünk, hogy amire azt gondoltuk, az enyém, hogy az nálam volt. És hogy az éppen a következő pillanatban is az enyém-e, vagy az nálam van-e, te jó ég, és egy családi történetet hadd emlegessek meg, ami élményszerű számomra, hogy mit gondolok itt. Nagyszüleim anyai ágon sváb származásúak. A II. Világháború után ez nem volt egy nagy nyereség. Ezért aztán nagypapámat internálták, kitelepítést, nem ragozom. Többek között vagyonelkobzás. És a nagyszüleimnek volt egy szép könyvtára, amiről úgy szereztem tudomást, hogy a nagymamámnál volt körülbelül 12 könyv. És miután rengeteget olvastam, egyszer, hogy fölmerült bennem, hogy nagymama, hogy neked csak 12 könyved van. Csak a nagymamám elmondta, hogy van több is, a Budaörsi Városi Könyvtárt gazdagítja. És akkor emlékszem, hogy a rendszerváltás után lett egy kósza gondolatom, hogy hát de tulajdonképpen azok a mi könyveink. Hát csak úgy elvették. És kérdeztem a nagymamámat, hogy ez hogy? És hát a nagymamám elmondta, hogy hát miután az nagypapám egy jogászember volt, pedáns volt, minden könyvben benne volt, hogy ex libris. És ott volt a nagypapám neve. És nekem lett egy kósza gondolata, bemegyek a budaörsi könyvtárba, kicsit átnyálazom én azokat a köteteket, hogy benne van, hogy ex libris nagypapa, hát akkor azt köszönöm szépen, viszem. És hát persze, hát nem így van, hát tudtam én azt, és elmentem egy jogászhoz, és mondtam neki, hogy bele van írva egy könyvbe, hogy ex libris és a nagypapám neve az enyém. És a jogász meg kinevetett. Hát tudod, mi a tiéd? Hát a budaörsi könyvtáré. De ez az én családi élményem és történetem, amikor valamire úgy azt gondolod, hogy hát ez csak az enyém, nem? Vagy úgy, hát a szüleim, a nagyszüleim, hát valami. Szóval amire azt gondoljuk, hogy az magától érted, az enyém, és a birtoklom, és a sajátom, és a tulajdonom, ugyan. Megyek tovább, csak az idő miatt. Mert azt mondjátok, jobb volt, míg nem volt itt. Addig legalább kiszámítható volt. Azt mondja, hogy miért könnyű, azt mondja, könnyű, nem könnyű. Hogy tud a realitásban lenni az, hogy aki nem adja oda mindenét, az nem lehet a tanítványom? Valahogy úgy, hogy ki az, aki mondja? Hogy tudom, hogy egy olyan valaki mondja, aki maga is így élt. Hogy ezt nem akárki mondja. Ezt nem fölülről mondják nekem. És milyen érdekes, akkor az van bennünk, hogy odaadni, vagy átadni, vagy lemondani, szinte az ösztönös igazságérzet mindig fölmerül, hogy jó, én odaadom, és akkor az övé lesz. És olyan szép, amit az ember Istennek ad, nem lesz az övé. A szónak birtoklás értelmében bármit odaadunk az Istennek, nem akarja, hogy az az övé legyen a birtoklás értelmében. És elszoktam a beszédtől. Lali, kérlek, hozzá nekem egy pohár vizet. Köszönöm, mert... Szóval, felszabadíthat bennünket az, hogy nem akárki mondja, hanem olyan valaki, akire azt mondhatjuk Krisztus király ünnepe, hogy minden, mondhatjuk, hogy minden az övé volt, és mégsem birtokolt semmit. És amikor odaadjuk, az nem úgy van, hogy most akkor az övé lesz. Mert ő nem kéri azt magának. És ezért nem kell megküzdenünk azzal a rossz érzéssel, vanféle igazságtalanság, hogy eddig az enyém volt, most meg az övé. Hanem hogy lesz ez? Nem az övé lesz, hanem én leszek az övé. Hogy amikor Jézus azt mondja, hogy nem tudsz mindent valamilyen értelme, valamikor valahogy úgy odaadni, átadni, lemondani, fölajánlani, nem tudsz az enyém lenni. Hát nem azt akarja, hogy az az övé legyen, hanem hogy én az övé lehessek. Vagyis, hogy egységben lehessünk egymással, és nem de... Lali, nagyszerű. Köszönöm. Egészségetekre. Na, hát így már menni fog. Nem voltam elég előrelátó. Szóval, be is fejezem ezt. Következő, mi az, ami segít bennünket? Sokszor az is fájdalmat okoz nekünk, mint hogyha lemondásnak, odaadásnak, nem mondom végig a sort, az lenne valahogy az ára, hogy az ember legyint, és akkor azt mondja, jó, mert az nem számít. Nem olyan értékes, vagy nem fontos. De Jézus erről nem beszél. Épp fordítva, az odaadásnak és a lemondásnak a kulcsa nem a leértékelés, hanem a fölértékelés. Hogy miért adom oda? Mert olyan fontos vagy nekem. És mit adok oda? Azt, ami nekem is nagy kincs. Mert azt érdemes odaadni, mert akkor élem át az egységet te veled. Tehát nem a leértékelés segít bennünket az odaadásban vagy fölajánlásban, épp fordítva a fölértékelés. És ezért van nagyon nagy különbség, hogy az ember most, hogy nehézre fordul az élet. Eddig se volt könnyű, de most... Hogy az ember csak eltartani akarja-e magát, így úgy amúgy, ahogy éppen tudja, vagy föntartani magát. Ha szabad így mondanom, akkor Jézusnak az ajánlata az, hogy bele ne fulladjunk annak a szorongásába, aggodalmába, bizonytalanságába, hogy hogy fogom eltartani magamat vagy magunkat. Hogy az embernek most a szó képletes értelmében a lehetősége, hogy ne csak megpróbálja eltartani magát, hanem föntartani magát. Vagyis egységben lenni Istennel. Megyek tovább. A következő gondolat így szól, hogy akkor tehát tulajdonképpen a realitás nem az, hogy aki nem adja oda mindenét, vagy lemondul, nem lehet a tanítványom. A realitás az, hogy eleve semmi sem az enyém, eleve semmit sem tudok megőrizni és megtartani, hogy eleve, mondhatnám így is, bár nagyon szigorúan hangoztat, hogy úgyis minden elvétetik. Bizonyára a családi történeteitekben megvan ez, ha nem a családtörténetből, filmélményekből, hogy valakiket éppen kitelepítenek, vagy valakik éppen elhurcolnak, és hogy az úgy van, azt mondják nekik, hogy na, ami két bőrönbe belefér, azt viheti. Semmi mást. És akkor ott kell hagynia mindenét, amilyen van, és viszi a két bőröndöt. Amikor Jézus hozzánk szól, nézzétek el nekem, hogy ez inkább még szinte fájdalmat okozhat. Nincs olyan ígéret, hogy meg foglak tartani és őrizni téged, meg a két bőröndnyi cuccod. Nincs ilyen ígéret, hogy te a két bőrönddel. A két bőrönd nincs az ígéretek között. Ez egyáltalán nem esik jó hallani, hogy legalább az a két bőrönd. Nem, a két bőrönd nincs az ígéretek között. Én vagyok az ígéretek között. Most értitek, hát mi vagyunk az ígéretek között. A bőröndök nem. Azért, mert a realitás az, hogy úgysem az enyém, és úgyis elvétetik. Most megyek tovább, nem ilyen szomorú hangvétellel akarom befejezni. Úgyhogy csak bírjátok még egy picit. Megyek tovább, csak lapozok. Szeretném megérteni magunkat, amikor nem könnyű elengedni, odaadni, fölajánlani, lemondani. Miért is van így? Mert nem egyszer a javakon és tárgyakon keresztül éljük át a saját értékességünket. Nagyon sok tárgy és az anyagi javak nagy segítséget adnak ahhoz, hogy átélhessük azokon keresztül, hogy értékes vagyok, hogy vagyok valaki, hogy képes vagyok az életre. Egy megrendítő élményemet hadd hozzam ide, még akkor Óbudán voltam, jártam egy idős hölgyhöz, aki egy auschwitzi haláltábor túlélő néni volt. És akárhányszor mentem hozzá, havonta meglátogattam, ő minden egyes alkalommal feküdt az ágyába, szinte alig tudott mozogni, és ott az éjjeli szekrényén ott volt a kis pohár vizecskéje, meg ott volt a két háztartási keksz, meg egy kicsi kanál. És minden hónapban elmondta nekem, hogy Feri, ez az egyetlen kanál maradt meg. Hogy ezzel a kanállal jöttem haza Auschwitzból. És a néni azt a kicsi kanalat, ez a kicsi is volt, azt a kicsi kanalat ott tartotta az éjjeli szekrénye tetején, és miközben ő maga fogyott ki az életből, aközben ahogy ahhoz a kicsi kanálhoz ragaszkodott. Élete legfontosabb tárgya volt az a kicsi kanál. Miért? Mert a kicsi kanál egy szimbolikus jelentést nyert el. Mert által ránézett a kanálra, azt mondta, mi mindent túléltem. Ránézett a kanálra, azt mondta, tudok, életbe tudok maradni. Ránézett a kanálra, és ugye nem kell ezt mondani. Szóval az értékességünk tudatához, élményéhez, az élet képességünk tapasztalatához természetes módon nagyon gyakran tárgyakon keresztül közelítünk. És ezért tudnak tárgyak és javak és mindenek olyan nagy jelentőségűvé válni, mert tulajdonképpen önmagukon túlmutató jelentőségük van számunkra. És amikor Jézus azt mondja, hogy hát a tanítványom akarsz lenni, ezeket elengedheted, tulajdonképpen azt is mondhatnánk ebből a megközelítésből arra utal, hogy a saját értékességünk tudatához, életképességünk tudatához, hogy Isten az életre szánt bennünket és megtart bennünket, nem a bőröndöket, hanem bennünket, hogy ennek a tudatához valójában nincs szükségünk tárgyakra. Gyerekkorban kellenek, ahogy növünk föl kellenek, de szép lassan kinőhetjük azt, hogy ezt tárgyakon keresztül tudjuk csak átélni és meggyőződéssé tenni. Következő, hogy találkoztam valakivel, egy nagy döntés előtt állt, vagy áll, és azt mondja, hogy Feri, tudom, hogy ezt kéne tenni, el kellene engednem. rám nézett, és úgy az emberi szenvedésnek úgy tükröződött a vonása, és azt mondja, de tudod, attól félek, hogy belepusztulok. Mondd nekem, bele fogok pusztulni. Az első gondolatom az volt, hát tudjátok, hogy nem. Hát olyan jól hangzik. A bátorító. De mielőtt ezt elmondtam volna, rájöttem, hogy bele fog pusztulni. Szóval az a realitás, hogy bele fog pusztulni. Mert valaki valami olyasmiről akart lemondani, joggal egyébként, az egy jó döntés volt, amiről neki érdemes volt lemondani, meg elengedni, meg most nem. És hát nem tudtam mást válaszolni, mint azt, hogy bele fogsz pusztulni? Bele. De van egy jó hírem, túl fogod élni. Tulajdonképpen a kereszténységnek ez az üzenete. Nem az, hogy nem fogunk belepusztulni, bele fogunk pusztulni, és túléljük. Beledöglünk, nézzétek el ezt, mondta, hogy vasárnap egy beszédben ilyen szót nem lehet használni. Az élmények kifejezéseként használom ezt a szót, amikor éppen benne vagyunk, akkor nem szoktunk finomkodni, hanem azt úgy éljük meg, hogy ebbe beledöglök. Finomabban beledeglek. Aztán kicsit a népiesen. Szóval a realitás az, hogy az ember az életbe úgy is beledeglik. Hát beledeglik. Csak Jézus nem azt mondja, hogy ezt meg lehet úszni, hanem azt mondja, hogy másnap föl fogsz ébredni. Az ember a belepusztulását túléli. És most mondom, és nehogy rossz néven vegyétek, hogy így mondom, a számunkra az emberi megközelítésből tulajdonképpen a legfájdalmasabb megközelítés vagy válasz is így szól, hogy még a legrosszabb esetben is belepusztulunk, és harmadnapra föltámadunk. Ennél rosszabb forgatókönyv nincs. És az emberi stratégia mi? Most csak nagyon egyszerű, az egyik, hogy mindenképpen győzni akarok. Ugye győzni, maradjon az enyém. Az ember a földön ezt a játszmát, vagy játékot nem tudja megnyerni. Van, aki azt mondja, el akarom kerülni a veszteséget, semmiképp se a veszteség. Elkerülhetetlen. Aztán vannak olyanok, akik azt mondják, az ember vagy győz, vagy veszít, és akkor inkább győzök. De ezek reménytelen küzdelmek. De mi az, ami reménnyel teli küzdelem? Az az, hogy sok mindent elveszíthetek, de én nem fogok elveszni. Ez az Isten ígérete. Hogy akármit elveszthetek, odaadhatok, felajánlhatok, akármit én nem fogok elveszni. És ezt úgy is mondhatnám, hogy akárhány veszteséget szenvedünk is, ha jól csináljuk, győztesek leszünk. Ha jól csináljuk a veszteségeinket, akármennyi veszteségünk is lehet, de akármennyi, győztesek leszünk. És most már akkor zárásnál vagyok, az pedig így szól, hogy... Természetes törekvésünk az, hogy a veszteséget, nem mondom tovább, hogy ezt valahogy elkerüljük, és megússzuk, és ne fájjon, és miközben talán mindannyiunknak van olyan tapasztalata, hogy rettegtünk valaminek, valakinek az elveszítésétől, és az megtörtént, mi belepusztultunk, és túléltük, és ennek nyomán értettünk meg valamit sokkal jobban és mélyebben, hogy kik is vagyunk mi. Hogy mennyivel többek vagyunk mi, mint ahogyan azt gondoltuk magunkról. Mert azt gondoltuk magunkról, hogy bele fogunk pusztulni, és utána másnap már nem ébredünk föl. Hogy ebbe csak beledegleni lehet, és utána vége van. És a tapasztalatunk az lesz, hogy beledeglettünk, és nem lett végünk. És ezért ezek a kikerülhetetlen veszteségek és vereségek tárják föl magunk számára azt, hogy kik is vagyunk. És milyen érdekes, hogy az ember, aki félelemmel, szorongással, bizonytalansággal és aggodalommal próbálja mit megtartani, mit biztosítani, a maradandóságot. Nem emiatt van sok félelmünk, bizonytalos, legyen maradandó, legyen biztos, legyen biztonságos, legyen elveszíthetetlen, elvehetetlen, lehessen a miénk. Az ember szorongva, félelemmel próbálja a maradandóságot biztosítani. Miközben Jézus mit mond nekünk? Én azt már biztosítottam nektek. Pont az, amit annyira fönn akartok tartani, megőrizni, megtartani, hogy a tiétek legyen, az mindig is a tiétek marad. A szónak nem birtoklás értelmében, mert én azt fönntartom. Pont a maradandót, az örök érvényűt, azt, hogy az életet az Isten megközelítéséből nevezzük, elveszíthetetlen, örök érvényű és maradandó. És mi azt akarjuk biztosítani, hogy görcsös kézzel, csomó félelemmel, és aztán meg agresszióval. Istennek az ajánlata a következő. Átmegyünk a kikerülhetetlen veszteségeken, beledeglünk és túléljük. Egyszer csak megértjük azt, hogy ki Isten és ki vagyok én, hogy aminek a föntartása olyan sok félelemmel, szorongás, bizonytos aggodalommal jár, pont az elveszíthetetlen, maradandó és örökérvényű. Ezért Isten nagyvonalúan azt mondja, tudod mit? Miután én vagyok az Isten, én megőrzöm az örökérvényűt, a maradandót beleértve téged. Ami meg hát olyan mulandó, olyan, na ilyen-olyan, azt bízom rád. És az ember itt a földön, kinek 20 év, kinek 120, elbíbelődhet a törékennyel, a mulandóval, a nem örökkel. És egy picit mi is átélhetjük azt, amit Isten átél, hogy mi az, hogy megőrizni és megtartani, hogy gondoskodni róla, és megbecsülni, és tisztelni, és nagyra tartani, és gyönyörködni benne. Az ember kap egy kis időt ezen a földön, hogy sok-sok mulandósággal kialakítsa ezt a nemes és emberi viszonyt. És mi az, ami miatt? Mi mindennel, ami tényleg mulandó és veszendő, és reménységgel tudunk bánni, az, hogy a maradandó és múlhatatlan és örökérvényűvel kapcsolatosan beleértve saját magunkat is tisztába jöttünk. Ezért lehet bennünk valami nagyvonalúság és reménység, amikor a mulandóval foglalkozunk. És lehet, hogy ezzel kellett volna befejezni, csak nem akarom, hogy félreérthető legyen. Hagy ismételjem meg még egyszer, hogy természetesen, amikor holnap és holnap után és azután azon fogunk küzdeni, esetleg küszködni, hogy minden, ami mulandó, de értékes számunkra valahogy fönn tudjon maradni, és ha tudjunk róla gondoskodni, hogy annak természetesen megvan a létjogosultsága. És használhatjuk minden okosságunkat, a lélektannak, a gazdaságnak, a történelemnek, mindennek eredményeit, hogy hogy tudjuk a mulandót a magunk szerény eszközeivel becsülni és fönntartani. De hogy ne hújjunk bele a félelembe, aggodalomba, bizonytalanságba, erre mondja Jézus azt, hogy legyél a tanítványom.